2023. januárjában 923 millió eurót költöttek a Premier League labdarúgó csapatai. Ez nagyjából háromszorosa a tavaly januári értéknek, valamint körülbelül kétszerese a korábbi 2018-as rekordnak. A téli átigazolási időszak sosem látott pénzösszegei mögött a Chelsea költekezése áll. A londoni klub 330 millió eurót költött el játékosokra, amely több a maradék négy topliga összes csapatának kiadásainál. Szabados Gábor sportközgazdás szerint az UEFA korábbi pénzügyi fair play korlátozásai nem működnek, és komoly reformokra van szükség. Mauer Kristóf interjúja.
Lezárult a labdarúgó szezon januári átigazolási időszaka, és azt mondhatjuk, hogy a brit klubok rekordot döntöttek a januári átigazolási időszak szempontjából, ugyanis 923 millió eurót költöttek idén játékosokra. Összehasonlításképpen tavaly ez még csak 330 millió euró volt. Mi okozhat ezt az idei, korábban még sohasem látott költekezést?
Az, hogy az angol klubok költik a legtöbbet, az egyáltalán nem meglepetés, mert nekik van egész egyszerűen a legtöbb pénzük. Tehát az angol labdarúgó kluboknak, a Premier League-nek óriási bevételi fölénye van a többi ligához képest. Jóval nagyobbak a bevételeik. A legnagyobb bevételi labdarúgó klubok listáján az első 30-ból több mint a fele, 15-16 az angol, mert egész egyszerűen elsősorban a televíziós bevételekből ilyen méretű bevételeik vannak. Nyilván a transfer díjak kifizetésében volt egy visszaesés a Covid idején, tehát akkor jóval kevesebbet költöttek a klubok, és természetesen a mostani energiaválság is érezteti a hatását, de most már azért kezd regenerálódni a piac, és bátrabban költenek a klubok is, tehát az előző időszakhoz való nagyobb léptéket nyilván ez is magyarázza, és azt is kijelenthetjük, hogy az angol klubok éppen emiatt a gazdasági fölény miatt bátrabban is léptek kicsit vissza a korábbi útra, tehát amíg az európai, mármint a kontinentális, nem angol klubok itt a gazdasági problémák miatt kicsit óvatosabbak, az angolok azok kevésbé azok, nyilván azért, mert ahogy mondtam, nekik nagyon erős gazdasági hátországuk van.
Ahogyan ön is említette, a többi bajnokság teljesen elmarad. Második helyen 120 millió euróval a francia bajnokság áll, de például az olasz bajnokság vagy a spanyol bajnokság csupán 30 millió eurót költött el idén, tehát abszolút kimondható, hogy felborult az egyensúly a piacon. Hogyan tudja a többi bajnokság így felvenni a versenyt az angol bajnoksággal?
Nyilván nem könnyen, tehát ebből a gazdasági fölényből tulajdonképpen az következne, amit egy-két évvel ezelőtt láttunk is, hogy a Bajnokok Ligájának meg az Európa Ligának a döntőjét is két-két angol csapat játszott, ugye volt egy ilyen év közvetlenül a Covid előtt. Ez azért nem lesz mindig így, azt látni kell, hogy a futballban a különböző csapatsportágok közül messze a legnagyobb a kimenet bizonytalansága, tehát ez azt jelenti, hogy bármennyire is nagy anyagi különbség van két csapat között, a gyengébbnek mindig van konkrét esélye arra, hogy győzzön, ez nagyjából ilyen 10-20%, viszont ez az arány, ez még mindig jóval nagyobb, mint más csapatsportágokban, tehát kézilabdában, kosárlabdában, vagy bármely más sportágban, ilyen anyagi különbségek mellett gyakorlatilag szinte le sem kell játszani a mérkőzést. Labdarúgásban viszont hát ugye rengeteg olyan esetet láttunk, amikor a kevésbé tehetős és gyengébb csapat legyőzi az erősebbet, és látjuk azt, hogy például egy olyan csapat, mint a Manchester City, amelyik ugye a Premier League-ben is sorra nyeri a bajnokságokat, a Bajnokok Ligájában még mindig nem tudott diadalmaskodni, és láttuk természetesen, hogy azért az elmúlt években sem mindig angol csapatok nyerték a Bajnokok Ligáját. Tehát van esélye természetesen a többi országnak is, azért, mert a labdarúgásban azért nem mindent a pénz dönt el, de ahhoz hozzá kell szoknunk, hogy a Bajnokok Ligája végjátékában azért az angol csapatok fognak dominálni.
Javier Tebas, a La Liga elnöke is felszólalt, és azt mondta, hogy az angol bajnokság költekezése nincsen eléggé korlátozva. Kinek a feladata lenne ez, az UEFA-nak, a FIFA-nak esetleg, ki tudná ebbe beleszólni?
Abban igaza van a spanyol liga elnökének, hogy Spanyolországban jóval szigorúbb szabályozások vonatkoznak a klubokra a saját hatáskörükön belül, mint Angliában. Ugye ennek volt az egyik következménye az, hogy a Barcelona például nem tudta megtartani Lionel Messi-t, természetesen amellett, hogy a Barcelonának nagyon komoly anyagi problémái is voltak. Az, hogy ezt a korlátozást, szabályozást megtegye valaki, Természetesen ezt megtehetné az angol liga, ugyanúgy saját hatáskörön belül, ahogy a spanyolok, de nyilván nem akarják, mert saját csapataiknak a versenyképességét nem akarják korlátozni, és éppen azt az anyagi fölényt, amiben az angol klubok vannak, azt nem akarják ők maguk korlátozni. Az UEFA természetesen megtehetné, hogy egységesen minden országra vonatkozóan egy olyan korlátozó rendszert vezet be, ami működik. Ezzel próbálkoztak is, a gond csak az, hogy nem működött. Nem működött a pénzügyi fair play, és nem működött semmilyen más olyan szabályozás, amit erre kitaláltak. Most is van a pénzügyi fair play-nek egy továbbfejlesztett változata, de azt látjuk, hogy igazából ezzel a költekezést nem tudja az UEFA megakadályozni. A klubok mindig megtalálják azokat a módokat, hogy az anyagi fölényüket érvényre juttassák.
Mennyire reális egy olyan forgatókönyv, amelyben a többi liga csatlakozik és közös erővel létrehozzák az Európai Szuperligát, amelyről már pár éve szó volt, csak akkor elvetették az ötletet, ezzel esetleg az angol piaci fölényt lekontrázva?
Mármint, hogy az angolokkal együtt létrehoznak egy szuperligát, vagy az angolok nélkül létrehoznak egy szuperligát?
Az angolok kihagyásával.
Ez egy érdekes terv lenne, de nem igazán tartom életszerűnek. Egész egyszerűen az angol futball olyan népszerű, hogy őket nem lehet ebből kihagyni. Tehát az egy nagyon komoly marketing veszteség lenne, hogyha angol csapatok nem lennének benne egy ilyen ligában. Ráadásul amúgy is nagyon sok probléma van egy ilyen liga létrehozásával. Ezt láttuk ugye már akkor, amikor itt volt egy próbálkozás a Superliga elindítására. Tehát én még arra sem látok igazából reális esélyt, hogy az angolokkal együtt valamiféle Superliga létrejöjjön, bármennyire is próbálkoznak ezzel csapatok azóta is, hogy egyszer ugye már megbukott ez a projekt, de úgy, hogy az angolok nincsenek benne, úgy meg igazából marketing szempontból sem életszerű.
Ha már óriási költekezésekről és januárban megdőlt transferrekordokról beszélgetünk, abszolút érdemes megemlíteni a Chelsea foci csapatát, akik idén januárban 330 millió eurót költöttek játékosokra. Köztük Enzo Fernández játékosért 120 millió eurót, még Mikhailo Mudrikért 90 milliót fizettek ki, ezen kívül további 5 játékost vásároltak. Láttunk-e már korábban ehhez foghatott bármilyen januári átigazolási időszakban?
Nem, ez mindenképpen egyedi. Önmagában már az, hogy egy átigazolási időszakot ennyire domináljon egy csapat, már az is egyedi. Tehát az, hogy az első második helyezett kiemelkedő összeggel is ugyanahoz a csapathoz tartozik, és még akkor utána ott az élmezőnyben vannak ennek a csapatnak más igazolásai is. Tehát ez már önmagában kiemelkedő, és ezek az összegek a téli átigazolási időszakban különösen kiemelkedőek, mert ilyenkor azért mindig alacsonyabb volumenű a piac, mint nyáron. Tehát ez mindenképpen egyedileg tekinthető. Nyilván ez elsősorban azzal függ össze, hogy az új tulajdonos Bóli szeretné a csapatot felrázni és olyan magasságokba juttatni, ahol korábban volt, de ez nagyon nehéz lesz neki, nagyon sok pénzébe fog kerülni, ez most már ugye ebből az átigazolási időszakból egyértelműen látszik, és hát ugye közben ott van ez a probléma is, hogy jelenleg a bajnokságban nagyon rosszul szerepel a Chelsea, legalábbis ugye a saját terveihez képest nagyon rosszul, hiszen csak a középmezőnyben vannak. Tehát igazából ennek a következménye ez, és hát nyilván a szurkolók felé is az új tulajdonos meg akarja mutatni, hogy ő itt mindenképpen komoly tervekkel indul neki a Chelsea működtetésének. Nagyon nehéz lesz Todd Bowleynak, Roman Abramovich szellemével mondjuk így versenyeznie. Tehát az, amit Abramovich elért, azok a sportszakmai, marketing és gazdasági eredmények, azokat nem hogy túlszárnyalni, megközelítenie is nagyon nehéz lesz az új tulajdonosnak.
Az átigazolási politikájukban még egy érdekesség vehető észre. A Chelsea 8 és fél szezonos szerződéseket kötött a játékosaival. Ez egy gyakori dolog a szerződéskötések területén?
A Chelsea-nek ez egy nagyon gyakori megoldása volt, mert az UEFA pénzügyi fair play rendszerét így egy kicsit ki tudták cselezni, mivel az ilyen hosszú távú szerződésekkel ennek az időtartamára, tehát több évre el tudták osztani azokat a költségeket, amik a transferrel kapcsolatban felmerültek, és így sokkal jobban belefértek a pénzügyi fair play által megszabott keretbe. Nagyon régóta csinálja ezt a Chelsea, tehát ez nem csak egy mostani megoldás, viszont nyilván most élt el egy olyan mértéket, főleg ennyi játékosnál, hogy ez már az UEFA-nál is mondjuk így kiverte a biztosítékot, és emiatt arra törekednek, hogy a jövőben maximalizálják azt az időszakot, amíg el lehet számolni ezeket a kiadásokat. Tehát valószínűleg ezt a kiskaput most bezárja majd az UEFA. Más klubok is éltek ezzel az eszközzel, nem csak a Chelsea, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a Chelsea volt az, amelyik a legnagyobb mértékben ezt csinálta, és ez valahol a szabályokon belül egy teljesen természetes és legális mozgás volt, tehát nem arra kell gondolni, hogy ez valamilyen illegális húzás, egész egyszerűen jól használták ki a szabályokat, a lehetőségeket.
Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották.